Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio podcastje március 5-én kedden. A műsor első részében a forint gyengülése lesz a téma, ugyanis az MNB kamat döntését követően a magyar deviza fontos technikai szinteket döntött el. Arról is szó lesz, hogy nem volt-e elhamarkodott a Magyar Nemzeti Bank döntése a kamat csökkentés felgyorsításával kapcsolatban.
Technikailag tényleg egy szűkülő háromszögben volt az árfolyam, és nagyon fölfelé akart kitörni. Ennek egy jó indokot adott ezáltal a jegybank, hogyha szigorúbb hangvételt üt meg, akkor lefelé törhetett volna ki ebből a szűkülő háromszögből, és akkor akár még most is a 3,83-3,90-es sávban ingadozhatna a forint.
Vendégünk Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Az adás második részében Váradi Péter, a Prémium Pénztárak vezető stratégiai tanácsadója lesz a vendégünk, akit egy nemrégiben megjelent, a hazai járóbetegellátás megítéléséről szóló kutatásról kérdezünk. A harmadik blogban arról lesz szó, hogy mennyire kell megijedni a Németország válságáról szóló hírek hallatán, mennyire lehet tartós az ország gazdasági stagnálása. Erről Zsoldos Ákost, a Portfólió makroelemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist március 5-én. Az elmúlt napokban jelentősen esett a forint árfolyama, és fontos technikai szintek is elestek. A kérdés, hogy jó volt-e a Magyar Nemzeti Bank időzítése a kamatcsökkentés gyorsításával, illetve persze a fő kérdés, hogy meddig gyengülhet még a magyar deviza. Itt van velünk a telefonban Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Mik a főbb okok a forint gyengülése mögött? Most itt az elmúlt napokra gondolok.
Azt gondolom, hogy a forint már egy ideje gyengülgetni próbált, és elérte egy elég komoly technikai szintet az elmúlt időszakban. Ez akkor még a 390 körüli szint volt, és egyre jobban rátapadt erre a technikai szintre, és hát volt egy kivárás, hogy vajon a jegybank milyen döntést fog meghozni a február végi esedékes kamatdöntő ülésén. Ennek az egyik oka ugye ez a kivárásnak, hogy januárban volt az első alkalom, hogy a jegybank jelezte, hogy akár 100 bázisponttal is vághatja a kamatot, de akkor meglepte a piacot, elsősorban ugye a külföldi befektetők már akkor is 100 bázispontos csökkentést vártak, de akkor a jegybank meglepte a piacot, és 75 bázisponttal csökkentett. Ezzel vissza tudta erősíteni a forintot, ugye ez átmeneti volt, és újra elkezdett gyengülni, és egyre jobban megint hozzátapadta ez a 3,90-es szinthez. Szóval februárban, amikor szintén jött a kamatdöntő ülés, akkor megint elsősorban a külföldi elemzőházak, befektetők 100 bázispontos kamatcsökkentést vizionáltak, és akkor már a jegybank is ment ezzel a várakozással, és 100 bázisponttal csökkentett, és ez elindított egy újabb gyengülési hullámot. Ez gyakorlatilag egy jó okot, indítékot adhatott a külföldi befektetőknek, akik már addig is azért inkább pesszimisták voltak a forintra, tehát hogyha néztük az elemzéseket, akkor egyre több olyan elemzés jelent meg, hogy nem sokára 400 lehet az árfolyam, és ez egy elég jó indoknak tűnt, és átvitte ezt a technikai szintet, és elindult ugye a következő szint felé, ami még 395 környékén volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jelentős része volt a forint gyengülésében annak, hogy a jegybank nem tartott ki a 75 bázispontos kamatcsökkentési ciklusa mellett, hanem gyorsított az ütemen.
Akkor ennek tükrében szerinted ez rossz döntés volt?
Pár nap után azért nagyon nehéz egyértelmű egyenleget vonni. Ugye itt a jegybanknak nagyon sok célja van. Hogyha csak abból a szempontból vizsgálnánk, hogy stabil árfolyamot szeretnénk látni az euróforint esetében, akkor azt gondolom, hogy az időzítés az nem volt jó, hiszen technikailag tényleg egy szűkülő, ilyen háromszögben volt az árfolyam, és nagyon fölfelé akart kitörni. Ennek egy jó indokot adott ezáltal a jegybank, hogyha szigorúbb hangvételt üt meg, akkor lefelé törhetett volna ki ebből a szűkülő háromszögből, és akkor akár még most is a 3,83-3,90-es sávban ingadozhatna a forint. De ugye a jegybanknak nagyon sok célja van, ugye az egyik, és nem elsősorban nem árfolyam cél, hanem neki az árstabilitás elérése a cél, és ezt viszont majd pár hónap múlva fogjuk meglátni. Egyrészt elsősorban attól függ, hogy meddig tart a forint gyengülés, ennek lesz-e inflációs hatása. Ugye inflációs hatása azon keresztül tud lenni, hogy a külföldről behozott termékek ára akkor elkezd emelkedni, különösen, hogyha ugye ezt a többletköltséget, ezt át is hárítják a fogyasztókra a kereskedők, és ha elindul egy új inflációs hullám, akkor viszont megint szigorúbb jegybanknak kell előlépnie. Úgyhogy meg kell vizsgálni majd, hogy ennek milyen hatása van az inflációra, illetve hát ugye az is nagy kérdés természetesen, hogy a nagy vezető jegybankok, akár az Európai Központi Bank, akár a Fed, hogyan fog kommunikálni a következő hetekben, hónapokban, lesz-e egyáltalán a második negyedévben kamatcsökkentés a részékről, vagy kitolódik a harmadik negyedévre. Ezek mind nagyon befolyásolják azt, hogy mekkora kamatot tud Magyarország megengedni magának, illetve hát ugye nagyon fontos az az elem, hogy mekkora kamat prémiumot vár el a piac Magyarországtól. Ez azért nem elsősorban a jegybanknak a felelőssége, ez a kormány gazdaságpolitikájától függ nagyobb részben, milyen a költségvetési egyenleg, hogyan csökken az államadósság, hova tud felgyorsulni a gazdasági növekedés, és sorolhatnánk ezeket a tényezőket, amik mind-mind meghatározzák azt, hogy mekkora prémiumot vár el az országtól a külföldi befektetői kör, és akkor mekkora mozgástere van még valójában a Magyar Nemzeti Banknak, anélkül, hogy egy komolyabb árfolyam gyengülést lássunk.
Az világos, hogy rengeteg tényezőn múlik a következő hónapok árfolyama, viszont mindezek tükrében akár a technikai elemzés alapján tudsz-e valamiféle esélyt mondani arra, hogy inkább elindulunk a 400-as euró árfolyam felé, vagy pedig képes megfogni a forint ezt a gyengülést?
Most semmiképpen nem jó jel, hogy átvitte a forint a 394.50-395-ös szintet, hiszen az volt egy újabb technikai ellenállási szint, és azzal, hogy e fölé kapaszkodott, egyre inkább a 400 körüli szint az az, ami a következő megálló lehet. Úgyhogy ha például a héten olyan hírek jönnek ki nemzetközi piacról, ami inkább egy picit kockázat kerülő kedvet hoz, akkor nagyon könnyen ott találhatja a forint magát a 400 körüli árfolyamon. A fölé azért érdemben most nem várnám, illetve hát nagyon érdekes lesz, hogy majd a március végén esetékes jegybanki kamat döntésnél hogyan módosul a jegybank kommunikációja. Ez a fajta lendületes forint gyengülés egy új üzenetet hoz majd a jegybank részéről, és akár, nehogy Isten, nem 75 bázisponttal, hanem csak 50 bázisponttal fogja csökkenteni a kamatot annak érdekében, hogy ismét stabilizálja az árfolyamot.
Kicsit távolabbra nézve, a K&H 2024-re milyen sávba várja a forint árfolyamát az euróval szemben?
Mi az idei évre gyengülést vártunk, de inkább egy kicsit később az év folyamán, de ez abból is táplálkozott, hogy egy óvatosabb jegybankkal kalkuláltunk még az év első hónapjaiban, pont amiatt a bizonytalanság miatt, amit az Európai Központi Bank, illetve a Fed is jelent a nemzetközi kamatkörnyezetre. Ezzel, hogy egy picit bátrabb volt a jegybank, így hamarabb indult el ez a forint árfolyam gyengülés, de mi év végére egyértelműen 390 fölötti árfolyammal kalkuláltunk már az év elején is. Ezzel a irányváltással, amennyiben ez tartós marad, akkor elképzelhető, hogy sokkal inkább a 390-405-ös tartomány lehet az idei év hátralevő részében az a sáv, amiben leginkább a forinttal kereskednek.
Nagyon szépen köszönjük. Németh Dáviddal, a K&H Bank vezető elemzőjével beszélgettünk a forint árfolyamról. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és szép napot kívánok mindenkinek.
A következő műsorszámot a Prémium Pénztárak támogatja. Az interjút Forrás Dávid, a Portfolio Podcast szerkesztője készítette.
Másodszor készített átfogó elemzést a hazai egészségügyi rendszerrel kapcsolatos percepciókról a Prémium Pénztárak. A kutatás érdekessége, hogy az állami ellátás megítélése kismértékben javult, ugyanakkor, ha rendszer szinten vizsgáljuk a magyar egészségügyet, akkor nagyon sok kérdés merül fel a betegutakkal és a hozzáférhető szolgáltatásokkal kapcsolatban egyaránt. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Váradi Péter, a Prémium Pénztár csoport vezető stratégiai tanácsadója. Jó napot kívánok, üdvözlöm az adásban.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük ott, hogy nagyon speciális helyzetben vannak az egészség és önsegélyező pénztárak a hazai öngondoskodási és megtakarítási piacon. Ugye itt nagyon speciális szabályozói helyzet vonatkozik rájuk. Munkáltatók, munkavállalók egyaránt különböző szempontok szerint tudják a szolgáltatásokat igénybe venni. Itt mekkora szektorról beszélünk?
Hál' Istennek ez a szektor dinamikusan növekszik. Az MNB nem régen tette közzé a 2023 évre vonatkozó jelentését, ebből látszik, hogy most már közel 1,1 millió pénztártaggal számolhatunk Magyarországon. Ezeknek a befizetései, illetve szolgáltatás felhasználása is a 80 milliárd forint körül alakulnak majd 2023-ban. Tehát egy dinamikusan növekvő szektorról beszélünk, ami a pénztár, illetve a megtakarítási piacon egyedi, hiszen mind a biztosítási piacon, mind a nyugdíjpénztári piacon nem számolhatunk be ilyen jó eredményekről.
A bevezetőben ugye említettem, hogy nemrég közzétettek egy jelentést, egy minőségi indexet a hazai járóbeteg ellátással kapcsolatban. Itt be tudnám mutatni, hogy milyennek a tanulmánynak, milyennek a mérésnek a jelentősége, és pontosan hogyan méri az egészségügyi szolgáltatások megfigyelt minőségét, a minőség percepcióját?
Percepcióját talán, igen. Valóban indítottunk egy prémium járóbeteg minőségi indexet, aminek pont az a célja, hogy azt a nagyon sokfajta percepciót, ami mindenfajta téren a szolgáltatást igénybe vevők, az újságírók, különböző közszereplők kapcsán fölmerül, azt valamifajta koordinátorrendszerbe el tudja helyezni. Hiszen mindenkinek van véleménye, mindenkinek van tapasztalata, általában a rossz hír ugye gyorsabban terjed, mint a jó, de valós és statisztikai alapon kiszámolt eredményekből kevés van. Ezért tavaly csináltunk először egy reprezentatív kutatást erre vonatkozóan. Itt a kutatásban azok arra reprezentatív, akik járóbeteg ellátást vesznek igénybe. Tehát fontos disztinkció, ugye, hogy ez járóbeteg ellátásról van szó, tehát nem kórházi, nem házi orvosi, hanem járóbeteg ellátásról. Tehát őket kérdezzük meg, hogy mi a véleményük az utolsó lezajlott orvosbeteg találkozásról, lett légyen az magánellátásban, vagy államiban. Itt alapvetően három részre osztjuk fel ezt a kérdőívet. Ez egy elég kiterjedt kérdőív, 40 kérdésnél több. Nagyon egyszerűen, mi történik az ellátás előtt, mi történik az ellátás alatt, és mi történik az ellátás után. Az előtt kategóriába tartozik az, hogy hogyan tudott időpontot foglalni, tudott-e egyáltalán, mennyi időt kellett várni erre az időpontra, amikor odaérkezett, mennyit kellett várni a rendelőbe, milyennek találta a várakozás körülményeit, stb. Ez az előtte. Az alatta index arra koncentrál, hogy amikor már bejutott az ügyfél a rendelőbe, akkor mi történik. Az orvos udvarias vele, elég időt szán-e arra, hogy kikérdezze a panaszait, megvizsgálja-e. Ha megvizsgálta, akkor azt írja a papírra, amit az ügyfél úgy érzi, hogy valóban megtörtént vele, elmagyarázza részletesen, hogy mi történt, ilyen és tanácsokat érthetően ad-e, és mennyi időt szán rá bent. Ez az alatta, és akkor utána az utána index az inkább arról szól, hogy milyen hatással volt az ügyfélre ez a találkozó, tehát hogyha felírtak neki gyógyszereket, azokat kiváltotta-e, beszedte, az orvosi tanácsokat megértette, betartotta-e, és ehhez még kapcsolódik egy úgynevezett diagnosztikai index, hogyha történt valamifajta diagnosztikai vizsgálat javaslata, legyen ez egy labor, CT, MR, röntgen, bármi, akkor ezzel kapcsolatban is kikérdezzük ezeket a kérdéseket, nyilván a relevánsakat újra föltesszük, és ebből áll össze gyakorlatilag egy diagnosztikai index, illetve egy járóbeteg index. Azt lehet mondani, hogy a tavalyi évhez képest igazán nagy változás nem történt ebben az egészségügy percepciójában, a járóbeteg ellátás percepciójában, hogyha így fogalmazunk. Változatlanul az a kép, hogy a magán és az állami ellátás között a legnagyobb különbség, ez egy 100 pontos skála, ami mérünk, 20 pont körüli, azaz előtte kategóriában van, tehát hogy jut el a beteg az ellátásig, és annak milyen a körülményei. Egy kisebb, de jól látható, egy 10 pontos különbség van az alatta kategóriában, tehát azt az ügyfelek úgy élik meg, hogy a magánellátásban azért több időt szánnak rájuk, egy kicsit odafordulóbbak, jobban meghallgatják őket, alaposabban vizsgálnak, illetve magyaráznak el dolgokat. Az utolsó, az utána panelben gyakorlatilag nincs különbség a kettő között, tehát az ügyfelek beszedik a gyógyszert, betartják az utasításokat, bárhol kapják ezeket meg. Ebből az jön ki, hogy tavaly is, és most is egy körülbelül 10 pontos különbség van a kettő között. Ezt lehet úgy értelmezni, hogy ez semmi, ez kevés, ez gyakorlatilag elenyésző egy 100 pontos skálán, de ugyanakkor mégis arról van szó, hogy az emberek 20%-a a magánellátást választja az állami helyett. Ez a 20% ez nem változott egyébként 2022-23-ra, nagyjából ugyanannyi maradt. Ha megkérdezzük az embereket arról, hogy miért teszik ezt, tehát miért mennek a magánba, akkor ugye a leggyakoribb válasz az az, hogy hosszú a várólista az államiban, ezt nem tudják kivárni. Érdekes módon az emberek 46% úgy nyilatkozik, hogy ő a magánellátást azt magasabb színvonalúnak tartja, az állami esetében ez csak 3%. Tehát nagyjából így áll össze a dolog, a zanzája gyakorlatilag ennek, amit mindannyian tudunk, hogy jobb körülmények között egy kicsit több időt rászánva pénzért, ugyanazok az emberek, ugyanazok az orvosok, ugyanazokkal a betegekkel foglalkoznak, az ugyanazokkal a betegekkel aztán nem igaz, hiszen a magánellátás igénybevételéhez azért valamifajta anyagi erőforrásra szükség van. Úgyhogy az volt a várakozás, hogy jelentősen romlik az ügyfelek percepciója az államival szemben, sőt, akár még a magánnal szemben is romlott. Ezt nem igazolták vissza az eredmények. Van néhány pont, ahol látható elmozdulás. Ilyen például a megnőtt várakozási idők az állami ellátásban, tehát az látszik, hogy ezek nyúltak valamennyire. Azoknak az ügyfeleknek az aránya, akik több hetes időpontokat, vagy több hónapos időpontokat kapnak, azok 23%-ról 27%-ra ment föl, tehát úgy tűnik, hogy valóban szűkült egy picit a hozzáférés, de hogyha az összes paramétert tekintjük, akkor ez nem egy akkora változás, ami alapvetően elmozdította volna ezt az indexet.
Hogyha szintetizáljuk magát, a kutatást, akkor az elmondható-e, hogy az állami egészségügy szempontjából ez sokkal inkább a hozzáférés kritikája, és nem a minőségé a betegek percepciója szempontjából?
Elmondható az, hogy a legnagyobb a különbség a hozzáférés szempontjából, egy kisebb különbség van maga a vizsgálati élmény kapcsán, hiszen az, ott is van egy 10%-os különbség, és hogyha most megnézzük, számokra lefordítjuk, hogy meddig tart egy állami vizit, meddig tart egy magánvizit, akkor egy állami vizit az körülbelül 14 percig tart átlagosan, és egy magánvizit az pedig 18 percig. Ha azt mondaná az ember, hogy 4 percért fizet 30 ezer forintot, akkor egy kicsit torzítja ezt a dolgot, mert nyilván nem erről van szó, hanem sok minden másról is, de gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy olyan ordító különbség nincs még abban a tekintetben sem, hogy mekkora figyelem hárul mondjuk egy betegre egy állami ellátásban. Van különbség, de nem olyan ordító, mint mondjuk a hozzáférés tekintetében. Úgyhogy ha röviden akarjuk összefoglalni, akkor leginkább az ügyfelek nyilván az időért fizetnek a magánellátásban, tehát átlagosan 16 napot várnak egy állami ellátásra, 3-at egy magánra, többet várnak a rendelőben, még egyeztetett időpontra is ugye az államiban, tehát ott egy ilyen 17 perces várakozási idő van, a magánban 10 perces. Tehát ezek az idők összeadódnak, plusz a figyelem, és hát nyilván, hogyha az a percepciója az embernek, hogy nem fér hozzá ez az ellátáshoz, akkor meg fogja keresni ezt az ellátást a magánoldalon, ha van pénze.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt a műsorban. Váradi Péter, a Prémium Pénztár csoport vezető stratégiai tanácsadója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket.
Én is köszönöm.
Az elmúlt hetekben megszaporodtak a Németország válságáról szóló hírek. Ezek nem teljesen alaptalanok, hiszen az elmúlt évek sokjai valóban mélyebben érintették a német gazdaságot, mint sok más fejlett országét. Ha azonban ezeknek a számoknak a mélyére nézünk, akkor kiderül, hogy nem olyan rossz a helyzet, mint az elsőre látszik. Itt van velünk a telefonban Zsoldos Ákos, a Portfólió makroelemzője. Szia Ákos, üdvözöllek a műsorban.
Szia Péter, jó estét kívánok mindenkinek.
Mielőtt elkezdenénk a számok mélyére nézni, vegyük a legfontosabb adatot, hogy alakult a német GDP az elmúlt években.
Németország valóban alul teljesítő volt a fejlett országokhoz képest az előző két évben. 2022 második negyedéve óta, tehát most már két éve lassan nincs érdemi növekedés Németországban. 2023-ban 3%-kal csökkent a gazdasági termelés, tehát recesszió volt. Egyébként a 7 nagy gazdaság közül ezzel egyedül Németország volt recesszióban, a többi ország elkerülte azt. És a friss adatokból az látszik, hogy az idei első negyed év sem alakult eddig jól Németországban. A különféle hangulatindexek, a szektorális adatok mind azt mutatják, hogy a stagnálásnak, ezért összességében itt nem komoly visszaesés, hanem inkább egy két éve tartó stagnálásról van szó. Tehát ennek a stagnálásnak még mindig nincs vége Németországban, tehát gyakorlatilag a német gazdaság két éve nem tudott növekedni.
Mekkora a szerepe ebben a stagnálásban a német ipari termelésnek?
Az ipar kapcsán is elmondható, hogy eurozónában már látszik valamilyen mértékű felpattanás vagy emelkedés. Németországban ennek még nincs nyoma, és egyébként a német ipar a koronavírus válság előtt is alul teljesítette az eurozónát, és ez a koronavírus válság óta, illetve a következő évek sokjai, mint például az energiaáremelkedés, valamint a kamatemelés, azok csak megerősítették ezt a trendet, tehát azóta Németország ipara még gyengébben teljesít, mint az eurozónája.
Hogyan alakult az infláció Németországban, és tudtak-e ezzel a drágulással, áremelkedéssel lépést tartani a bérek?
Az infláció is egy olyan tényező volt, ami visszavetette a német gazdaságot. Ez egyébként a legtöbb országra igaz. Hát a német inflációs pálya az nagyon hasonlóan alakult, mint az eurozónájé. Ugyanott volt nagyjából a tetőzés, és most ugyanoda, tehát már 3% környékére mérséklődött az áremelkedés éves szintje. Ugye azt is fontos elmondani, hogy amikor az eurozóna adatokhoz hasonlítjuk a német adatokat, akkor tisztában, ha kell lenni vele, hogy Németország nagyjából a negyedét vagy harmadát ugye időközönként változóan teszi ki az eurozóna gazdasági súlyának, tehát az eurozóna inflációjában a német infláció is kifejezetten nagy súlya, legnagyobb súlya van benne, a legnagyobb európai gazdaságról beszélünk, úgyhogy ez valahol nem is annyira meglepő, hogy ennyire hasonló volt az infláció. Tehát ez mindenhol, tehát Európa minden országában kifejtette a hatását, Németországban is, nyilván ez a reálbérek csökkenésén keresztül visszavetette a fogyasztást, és a fogyasztás visszaesése, ez lehúzta a GDP-t is. Ugye ami miatt Németország jobban megszenvedte ezt a sokkot, ezeket a sokkokat, mint az eurozóna, az a már korábban említett ipar volt, az ipari kibocsátás sokkal nagyobb mértékben csökken Németországban, mint az eurozónában. Nagyrészt az adja a két gazdaság kibocsátása közti különbséget.
Mennyire lehet tartós a német stagnálás?
Ugye igen, itt egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk el, ugyanis Németország kapcsán most azt találgatják az elemzők, hogy ennek a stagnálásnak, illetve hát a gazdaság szenvedésének, hogy így fogalmazzak, mennyire vannak ciklikus és mennyire vannak strukturális okai. Ugye a ciklikus tényezők azok, amiket már említettem is, a megnövekedett infláció, az energiaárak emelkedése, de még ide sorolható egyébként a járvány utóhatásai is, hiszen 2022-ben még ugye Kína gazdasága szigorú lezárások közepette működött, vagy épp nem működött, és ez kiadott az exportra is, meg az importra is. Németország kicsit ezt is jobban megszenvedte, mint a többi eurozóna ország, hiszen a német külkereskedelemben Kína nagyon fontos szerepet játszik export és import oldalon egyaránt, és export és import oldalon is volt sérülés a kínai lezárások következtében, tehát a német kitettség mivel nagyobb volt, mint az eurozóna, ezért a hatások is mélyebbek voltak. Ez is egy ciklikus tényező volt ugye az infláció, akár az inflációra válaszolódott kamatemelések, és abban nagyrészt konszenzus van, hogy a ciklikus tényezők okozták a gazdaság gyengélkedését, Európában és Németországban is, a Németországot ezek jobban megviselték, viszont ezek átmeneti jellegű tényezők. Tehát ezek következő néhány negyedében ezek ki fognak futni, hogy az energiaválságról már egyáltalán nem is beszélhetünk, mint válság. A földgázában például már a háború előtti szinten van, ugye a csúcson 10-szeresre növekedett az ára korábbi évek átlagához képest. Tehát ahogy kifutnak a magas áron megkötött energiaszerződések, ugye a német ipar is felélegezhet, tehát aznak már látszódni kell a kibocsátás legalább részleges normalizálódásában. És látszik is az előrejelzéseken egyébként, hogy az elemzők azt várják, hogy 2024-ben még a német gazdaság alul teljesíthet, és ez a stagnálás környéki teljesítmény ez még nem fog megszűnni idén, várakozások szerint. 2025-ben viszont visszatérhet már a növekedés Németországba, tehát ebből is látszik, hogy az elemzők szerint azért nagy részt ezek az átmeneti ciklikus okok vetették vissza Németországot, de egyre többen beszélnek arról, hogy strukturális problémák is lehetnek, tehát olyan tartós problémák, melyek nem csak az elmúlt két évben, hanem a következő években is hátráltathatják a német növekedést, és ilyen például ilyenek a demográfiai tényezők, de ugye az nem német jelenség, vagy német specifikus probléma elsősorban, hanem egész Európát érintő probléma. Viszont az ipar kilátásai azok továbbra is borúsak, hiszen Németország és egyébként egész Európa lemaradóban van ugye a technológiai versenyben, a zöld átállásban, és a német gazdaságon belül kifejezetten nagy az ipar súlya, ezért, hogyha tartósan lejtőre kerül ez a szektor, mondjuk a kínai elektromos autó okozta kihívások miatt, akkor az tartósan visszavehető növekedés, de az elemzők egyenlőre úgy számolnak, hogy a német egyensúlyi növekedés, tehát az a szint, amit Németország tartósan fent tud tartani a következő években, az valamivel 1% felett van, tehát azért nem látszik az, hogy itt tartós stagnálással kell számolni majd, tehát Németország vissza fog térni a növekedéshez, legalábbis most a közgazdászok így gondolják.
Az ország költségvetése mennyire sínlette meg ezt a helyzetet?
A költségvetési helyzet kapcsán is nagyon sokan emlegetnek válságot, meg súlyos kiigazításokat. Most azt látjuk, hogy itt van egy adósságfék szabály, aminek köszönhetően ugye idén valóban majdnem egyensúlyi költségvetést kellett elfogadni. Tavaly a GDP ellenős költségvetési hiány az 2% volt. A 2%-ról 0,4%-ra próbáljuk leszedíteni a hiányt az egyik kívül a másikra, egy stagnáló gazdaság mellett az valóban komolyan érintheti a gazdaságot. De azért, hogy körbenézünk Európában, a 2%-os GDP ellenős hiány, amit tavaly láttuk Németországban, és egyébként már akkor egy csökkenő pályán volt, az messze nem nevezhető súlyosnak, tehát hogyha itt nem lenne adósságfék szabályozások, a német költségvetési helyzet az egyáltalán nem került volna be a hírekbe.
A végén még kérlek, foglald össze, hogy akkor mennyire súlyos a baj Németországban?
A lényeg a végére maradt valóban, tehát ha megnyitjuk a híroldalakat, és akár a portfólión a korábbi cégeket is, akkor azt látjuk, hogy valóban nagyon komoly negatív jelzőt társulnak a német gazdasági helyzethez. Ez motivált abban, hogy megnézem a teljes makro képet, és írják elő egy elemzést, mert valóban a szektorális adatok, illetve a különböző hangulatindexek, azok nem néznek ki jól, de ha megnézzük az egész makroképet, akkor itt szó sincs arról, hogy itt valóban egy komoly válságról, súlyos problémáról lenne szó. 2-3 évig a német gazdaság is stagnál, ez nyilván nehezen éri meg a lakosság, és nyilván ilyen helyzetre felfigyelnek a közgazdászok. De azért ne feledjük el, hogy Európában nem is olyan régen, 2008-as válság után volt itt egy elvesztegetett évtized, főleg Dél-Európában. Nagyon sok ország még a koronavírus válságig sem ért el a 2008 előtti kibocsátási szintjét, tehát 10 éven keresztül zajló stagnálás volt, úgyhogy közben volt egy mély visszaesés, és később egy lassú visszapattanás. Németország közel sincs ehhez, és az előrejelzések sem várják azt, hogy ilyen helyzet lesz. Leginkább azért keltetett ekkora aggodalmat, hogy kerületet ennyire figyelem középpontjában Németország, mert ez nem volt jellemző az országban. Tehát a koronavírus válság előtti években Németország mindig felül teljesítette az eurozónát növekedésben, és az utóbbi két évben látjuk csak azt, hogy ettől most már elmarad. És az előjelzések most azt mutatják, hogy könnyen lehet, hogy a következő években az eurozóna gyorsabban fog növekedni, mint Németország, ami egyébként önmagában nem probléma akkor, hogyha Németország is visszáll a növekedési pályára, hiszen Németország még mindig fejlettebb, mint az eurozóna átlag, a nagy gazdaságoknál, tehát Franciaországnál, Spanyolországnál, Olaszországnál sokkal fejlettebb, hogy ez a fejlettségbeli előny ez valamennyire csökkenni fog, de egyébként egy kiegyensúlyozott pénzügyi mutatókkal, teljes foglalkoztatottsággal, magas fejlettségi szinten jellemezhető ország esetén az 1%-ot valamivel meghaladó növekedés, amit most az elemzők várnak hosszú távon, az egyáltalán nem nevezhető rossznak.
Köszönjük szépen, Zsoldos Ákossal, a portfólió makro elemzőjével beszélgettünk a német gazdasági kilátásokról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen én is.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorral szerdán jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő Agrofuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklám következik. Reklámot hallottak.